Egy nagyon érdekes dolgot mutatok nektek. Kimásoltam egy részletet Csia Lajosnak egy írásából. Figyeljetek csak!
Csia Lajos Dániel könyve, ez a 87. oldalon található. E második tulajdonság csoportból a világosság nem tartozik a lélek állandó és belső sajátosságaihoz, tehát nem az embernek állandóan adott nagy szellem, azaz nagy szellemi képesség folyamánya, tehát nem a lélek állandó sajátsága, hanem időről időre s kívülről adott fény. Mint ahogy a fizikai természetben is fény kell ahhoz, hogy lássunk. A szellemi világban is szükséges valamilyen fény a látáshoz, mely fizikai fényhez fogható tünemény, de szellemi fény. Isten szívünkben sugározza ezt a fényt. Olvassuk a Bibliát, és nem értjük. Egyszer csak világosság támad bennünk, és egyszerre megértünk dolgokat, melyek mellett máskor sokáig ültünk értelmetlenül. Ha ebben a szellemi világosságban vizsgáljuk a dolgokat, tudás jön létre bennünk. Ha a dolgok belső összefüggését mutatja meg bennünk sugárzó fényként, belátásra jutunk, ami már a lélek állandó sajátossága, és sokszor ezt nevezzük világosságnak. Ha sok belátás gyűlemlik föl bennünk, akkor bölcsességé válik. A bölcs a sok belátású ember. Dániel sokat imádkozott Isten világosságáért, és becsülettel tanult is. Ezért lett bölcsé, és ezért értett titkos, rejtett dolgok kifejtéséhez. Ez Isten a szükséghez és alkalomhoz képest adta neki világosságul.
Értitek ezt? Többenet. Tehát az elején elég bonyolultan magyarázzam, hogy van egy szellemi fény, és ez a szellemi fény, ez Isten jelenléte, Szent Szellem jelenléte, vagy ahogy János levelében olvassuk, hogy a kenet, ami mindenre megtanít minket, ugyanúgy meg kell világítson bennünket, hogy szellemi látáshoz jussunk, mint ahogy a fizikai fényre szükségünk van a fizikai látáshoz. És amikor te olvasod a Bibliát, és sokszor nem értesz dolgokat, és ez az, amit el akarok magyarázni neked, hogy nem baj, persze, én nem vagyok ellene a rendszerezettségnek. Jó dolog az embernél, hogyha van egy rendszerezett ismerete, tudása. Ez nagyon jó. De Istent nem rendszerezett tudáson keresztül ismerjük meg, hanem Istent úgy ismered meg, hogy mindig egy pici részletet kapsz tőle, ahogy itt a Csia mondja, hogy belátást. Mindig kapsz egy pici belátást. Aztán a következő alkalommal megint kapsz egy pici belátást. Következő alkalommal megint egy pici belátást, és ezek a belátások gyűlnek össze, érted? Tehát mi nem, tehát figyelj ide, Isten útját mi nem úgy tanuljuk, ezt akarta Csia is itt elmagyarázni nagyon bonyolultan, de nagyon jó ember volt a Csia, én nagyon szeretem az írásait. Tehát Isten útját mi nem úgy tanuljuk, ahogy az egyetemre beülsz tanulni, és leadnak egy tantárgyat neked, amit rendszerezetten a végén össze kell raknod magadba, össze kell állítanod az összefüggéseket, át kell látnod, és lehetőleg jól le kell vizsgáznod belőle, majd valamikor alkalmaznod kell, általában úgyse alkalmazzuk, a legtöbbször hülyeségeket tanulunk, néha tanulunk egy-egy olyat, amit valóban tudunk alkalmazni, de az egyetemet nem, tehát Isten útját nem úgy tanuljuk, mint az egyetemet, hanem Isten útját úgy tanuljuk, hogy Istennel mi közösségben vagyunk, ahogy itt a Csia is írja, hogy Dániel imádkozott Istenhez. Kereste, nagyon nagy becsületességgel kereste az Úrnak az útját. Nem úgy állt Isten dolgaihoz, hogy én vagyok a Dániel, aki Nabukodonozor utána nem tudom hányadik ember vagyok, hanem úgy állt a dolgokhoz, hogy teljesen tisztában volt azzal, hogy ő függőségi viszonyban van Istennel. Ő egy függő lény, egy függőségben lévő lény, függ Istentől. Ezért minden alkalommal nagy alázattal és ennek a függőségnek a tudatával imádkozott Istenhez. Imádkozott, amikor tanulmányozta a tekercseket, mert meggyőződésem, hogy tanulmányozta a tekercseket, és ez más fejezetből ki is derül. Egyébként, hogy például Jeremiást olvasta, de gondolom mást is, ő Ézsaiás, stb. És ő úgy, nem úgy állt neki az olvasásnak, hogy na, összegyűjtök ma is egy informális ismeretet, hogy amikor legközelebb vitatkoznom kell valakivel, akkor lehetőleg én legyek fölül. én győzzek, én nyerjem meg a csatát, hanem úgy állt a dolgokhoz, hogy tudta, hogy ő most egy természetfeletti könyvet olvas, ami nem fog megnyílni csak akkor, hogyha az ember alázatban van, és akkor, hogyha ezzel az alázattal imádkozik Istenhez. Mert amikor ez a könyv megnyílik előtted, akkor itt nem az a lényeg, hogy te a könyvet megértsed, hanem az a lényeg, hogy a könyvön keresztül Isten szóljon hozzád, ember, érted? Hát ez a lényeg, ezt próbálom elmagyarázni már nagyon nehezen. És ez a lényeg az egészben, és erről ír itt a Csia, hogy olvasod a Bibliát, és nem értesz belőle egy kukot se. Ne törődj vele, olvasd tovább, mert az, amire neked szükséged van, és nem rögtön az egész Bibliára van szükséged, Mózes 1-től a jelenésekig, az összes információt hirtelen a Szent Szellem így beléd nyomja, egy igére van szükséged, egy igére, amit Isten aznapra, arra az adott pillanatra, arra az adott órára, percre, másodpercre akar neked adni. Azt az igét hirtelen a Szent Szellem megvilágítja neked, és megvan a belátás, megvan a kijelentés. Na ezekből az élményekből, ezekből a megtapasztalásokból kell minél többet összegyűjteni, és akkor leszel bölcs. Nem az informális ismeretekből kell összegyűjteni minél többet, hanem ezekből a felvillanásokból. A felvillanó fényekből, amikor olvasod az igét, és hirtelen felvillan valami, és megérted azt, amit 30 évig eddig nem értettél meg, pedig már 628 milliószor olvastad, sok tanítást meghallgattál már róla, és mégis érzed, hogy a kutya mindenségít neki, ez az ige ma úgy szól hozzám, ahogy eddig soha. Hát hogy eddig nem értettem? Hát persze, úgy nem értetted eddig, hogy a Szent Szellem még nem villantotta fel azt az igét addig. Nem húzta el a leplet, nem húzta el a függönyt előtted azzal a dologgal kapcsolatban. És ez az, amiről beszél a 2 Korintus 3, hogy fedetlen arccal szemléljük, tükrözzük vissza Isten dicsőségét. Hogyan szemléled fedetlen arccal? Nem csak az imában, nem csak az imádkozásban, hanem az, mikor az igébe belenézel. Amikor az igébe belenéz, és én nagyon érzem, hogy erről kell beszélni. Én azt hittem már régebben, hogy nem kell már annyit beszélni az élő igéről, mert úgyis tudjuk, de hogy tudjuk, nagyon is nem tudjuk még, és kell róla beszélni. Úgy nézel bele ebbe, és úgy tükrözöd vissza többek között Isten dicsőségét, amikor belenézel az igébe, és amikor az élő igét meglátod, amikor a számodra bele leheltetett igét, az ihletett igét, a megvilágított igét, hogyan mondjam még, meglátod, na akkor néztél bele Isten arcába. Akkor néztél bele Isten arcába, a felvillanó fényen, szellemi világosságon keresztül, a szellem által megértett igén keresztül, az intuitív módon megértett igén keresztül. Érted? És higgyél ebbe, hogy ez működni fog, ugyanis másképp nem fogod tudni Isten megismerni. Az a szomorú hírem a számodra, hogy intuíció, szellemi felfogó képesség működése nélkül nem fogod tudni az Isten megismerni. Bármennyire is törekszel, nem fog menni. Ezért az újjászületés, miért mondja Jézus Nikodémusnak? Újjászületés nélkül nem lehet meglátni Isten királyságát. Újjászületés nélkül nem lehet bemenni Isten királyságába. Miért mondja ezt? Azért, mert az újjászületés kor nyílik meg ez a szellemi felfogó képesség. És ekkor még igazából nem is teljesen nyílt meg, mert az újjászületéskor az ember még csecsemő. És azt mondja az Efézusiakhoz írt levélben Pál, imádkozik, hogy bölcsesség és kijelentés szellemét kapjanak a hívők. Döbbenet, az újjászületett hívők. Most figyelj, hogy megnyíljanak a szívnek a szemei. Ezek szerint tovább is kell annak a szemnek még nyiladozni. Bizony, tovább is kell. És ez összefüggésben van a felnövekedéssel. Hogy te mennyire akarsz felnövekedni. És miért mondom ezt? Miért ez a mániám? Miért ez a rögeszménk állandóan? Hát azért, mert másképp nem fogsz tudni győzni az ördög fölött. Nincs más lehetőség, értsd meg! Csak ez az egy. És még egy dolgot mondok. Az európai és a héber, vagyis a görög és a héber gondolkodás mód között óriási különbség van. Mert a görög gondolkodásmód az ilyen statikus, ilyen, lerakunk valamit egy helybe, egy ilyen dobozba, és az lehetőleg rendszerben legyen, egy dobozba, ahova te benyúlsz, és mindig megtalálsz mindent, ami neked kell, és akkor ettől jól érzed magad, biztonságban vagy, és tudod, hogy te nagyon szellemi ember vagy. Viszont a héber gondolkodásmód, ahogy az istenfélő zsidó emberek eredetileg gondolkoztak, az egy dinamikus. Az egy folyó, egy ilyen folyó gondolkodásmód, egy ilyen dinamizmus, hogy megy előre folyamatosan. És annak tudod, mi a lényege? A héberek nem rendszert akartak megérteni, hanem mindig a lényeget. És tudod, mire mondták, hogy lényeg? Éppen amit akkor abban az adott pillanatban Istenből megértettek, még ha az csak egy pici szelet is volt az Isten ismeretéből, akkor éppen nekik az volt a lényeg. Rájöttek, azt kell megérteni, semmi többet. Az a lényeg, mindig az a lényeg, amit neked Isten mond. Nem kell többet megértened annál, mint amit Isten akar mondani, de kevesebbet ne akarjál megérteni, csak pont annyit. Mert az a lényeg, és mindig a héberek és a bibliai gondolkodásmód is mindig ebben a lényegben gondolkodott a lényeg. A lényeg. A lényeg. A Szent Szellem ezt még tovább ki akarja bontani neked, a lényeget, hogy a lényegből még újabb lényeg legyen. De még egy érdekes ígét hadd mutassak nektek. A 2 Mózes 24-hez lapozzatok oda. 2 Mózes 24, 15-től 18-ig van egy nagyon érdekes ige szakasz.
Tehát 2 Mózes 24, 15-től, hogyha van Bibliát, vagy telefonod, akkor felménne Mózes a hegyre, és felhő borította el a hegyet. És az Úr dicsősége szállt alá a Sínai hegyre, és felhő borítá 6 napon át, a 7. napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan volt az Izrael fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején. És bement Mózes a felhő közepébe, felment a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel Mózes volt a hegyen.
Amen. Köszi. Figyeljetek, ez a... Tehát ugye egyszer beszéltünk arról, hogy miért nem van, vagy miért nem van, miért nincs az, vagy miért van az, hogy olvasod a Bibliát és nem szól. Ugye említettem az egyik verziót, hogy vagy az, lehet, hogy azért, mert meg kell maradnod még annál a témánál, amiről utoljára megértettél valami lényeget, és azzal kell tovább foglalkoznod addig, amíg rá nem érzel, hogy már meggyökeresztél abban, és akkor mehetsz tovább. De van egy másik. Van egy másik dolog, amiről szeretnék beszélni, és ez pedig az idő. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Istennél nincs ilyen teljesítmény, tehát nem kell 3 órát imádkoznod attól, hogy te jó fiú legyél Isten előtt. Ez igaz. Ez igaz. Ezért nem kell 3 órát imádkoznod. De ahhoz, hogy az ég, a szellemi ég fölötted át legyen törve, ahhoz nekem az a megtapasztalásom, hogy sajnos időnként kell 3 órát imádkozni. Nem véletlenül, egy nagyon figyeljetek ide, a Biblia használja ezt a fogalmat, hogy Isten keresés. Azt mondja ugye az Ézsaiásban, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Keressétek az Urat. Hát hogyan létezik, hogy azt mondjuk, hogy Isten itt van közöttünk, és mégis keresnünk kell, hogy hol vagy, Istenem, hol vagy? Ugye ezt még én el tudnám játszani, mert én nem látok, tegyük fel, a Lali itt van előttem, és keresem, hol vagy, Lali? És hogyha még lenne nálam egy fehér bot, és azzal hadonásznék össze-vissza, és keresném a Lalit, akkor úgy lennék, mint a viccben van, hogy a vak bemegy a boltba, és körül forgatja a fehér botot, és leveri az összes porcelánt, és a pultról, és kérd, eladó riadtan odajön, hogy ember, mit csinál maga, és mondja a vak, hogy semmit, csak körülnéztem. De miért van ez, hogy Isten itt van köztünk, és mégis Isten keresésről beszélünk? Hát most, de nem, hát nem logikus. Hát én itt állok előttetek, és akkor engem keresnetek kéne? Hát itt vagyok. Azt mondjuk, hogy Isten itt van közöttünk, és mégis ezt az Istent keresni kell? Igen, ezt az Istent keresni kell, ugyanis a probléma az, hogy hiába születtünk újjá, ez nem hiába, ez jó dolog, Benne van Isten a szellemünkben, benne vagyunk mi is Istenben, de a lelkünk, azt mondja Dávid, a lelkem a porhoz tapadt. Eleveníts meg a te igéddel. Hoppá, itt is miről beszél Dávid? Mi szakítja ki a porból a lelket? Az élő ige. Hoppá. A lelkem a porhoz tapadt, ez azt jelenti, ezt nagyon jól tudod, hogy mit jelent, egy hét, dolgozzál csak egy hetet, mondjuk reggel 7-től délután 3-ig, vagy 4-ig, 8-tól 4-ig, 8-tól 6-ig, ezt csináljuk ugye minden nap, és már az első nap felénél érezzük, hogy a lelkünk a porhoz tapadt. Mi ez a por? Ez az anyagi világ, ez a földi világ, ez, és minden, ami benne van, ez itt van. Ez a por, ezt a Biblia pornak hívja sok esetben, mulandó valóságnak, és pornak hívja. És az ember lelke, még az újjászületett ember lelke is időről időre, újra és újra oda tapad ehhez a porhoz, tehát a hétköznapnak a valóságaihoz, oda tapad, ne féljetek, az enyém is oda tapad. Az Isten keresése arról szól, hogy ezt az oda tapadást, ezt elkezdjük szépen megszüntetni. Folyamatosan a lélek elkezd átállni a földiről a mennyeire, és ehhez most egy nagyon furcsa dolgot mondok neked, de a léleknek is kutatnia kell. Az emberi léleknek is kutatnia kell. Például nem érzed, hogy nagyon sokszor, amikor elkezdesz imádkozni, még úgy érzed, hogy abban nincs benne semmi más, csak a te lelked? Csak a te szavaid? De ha folytatod tovább az imádkozást, egy adott ponton érzed, hogy áttörés történt. És érzed, hogy már te magad teljes mértékben benne vagy az imában, és benne vagy Istennek a jelenlétébe, és Isten jelenléte is, tehát nem csak Isten jelenléte van benned, hanem te magad benne vagy Isten jelenlétébe. Mint ahogy itt a dicsőítésnél is éreztük, hogy belementünk valamibe, belementünk valami csodálatosba, valami gyönyörűbe, valami olyanba, ami én bennem is egy olyan földön túli örömet fakasztott fel, amit például nem éreztem akkor, amikor még ültem a vonaton. Érted? Akkor nem éreztem. Akkor azt éreztem, hogy le kéne szállni minél hamarabb innen. Mert mit tudom én, énekeltek az utasok, meg mit tudom én, mit csináltak, és az engem marhára zavart. Tehát mi történt? A lelkem a porhoz tapadt, oda tapadt a vonathoz a lelkem. Tehát magyarul arról van szó, hogy a hétköznapok hatással vannak rád, és sokszor, amikor elkezdesz Bibliát olvasni, akkor vagy elkezdesz imádkozni, az első fél óra az nem arról szól, hogy te rögtön Isten jelenlétében érzed magad, ilyen is van, nem is egyszer, ilyen is van, de nagyon sokszor az első fél óra az arról szól, hogy végre megérkezzél. Fél óra, végre megérkezzél, végre rájössz fél óra után, hogy ja, hát én most Isten jelenlétében vagyok, én most állítólag azért olvasom a Bibliát, hogy Isten szóljon hozzám. Sokszor fél óra, egy óra, két óra, három óra, ha van, az embernek több ideje van, kell ahhoz, hogy az ember megérezze, ezt komolyan mondom nektek, hogy áttört fölöttem az ég, és nincs akadály Isten és én köztem. Ezért beszél a Biblia Isten keresésről. Nagyon érdekes, az e világ Istenét nem kell keresni. Ezt komolyan, ott nem kell áttörésért imádkozni, hogy végre meglássam, hogy mit csinál az e világ Istene. Mi történik ebben a világban? Nem kell áttörésért imádkozni, csak azt a kis pici gombot kell megnyomni a távirányítón, vagy azt a kis pici gombot a számítógépen, vagy csak ki kell nézned az ablakon, mondjuk, hogyha veled szemben van egy kocsma, és látnod kell, hogy hogyan jönnek ki, mennek be az emberek, és pillanatok alatt megtörténik az áttörés. És látod a hétköznapi valóságot, hogy mit csinál az e világ Istene, az ördög. Ezt nem kell kutatni. De az Istent, aki pedig itt van, mégis kutatni kell. Ez emiatt van. Mert át kell törnünk, értsétek meg, át kell törnünk a földiből a mennyeibe. És ez tulajdonképpen, ez az áttörés, ez nem úgy van, hogy rossz a telefon, meg az internet nem jó, és akkor a mennyben ott javítgatják, meg Gábriel húzogatja a zsinort, betelefonál a Telekomnak, meg mit tudom, hogy gyertek ki, mert megint mit tudom én, valaki ellopott egy kilométer kábelt, és akkor megszakadt az internet, és akkor húzzák, vonják, hogy hát, ha van valami, és akkor végre, mikor már a mennyben is nagy erőfeszítések voltak, akkor megtörtént az áttörés, nem. A mennyben minden rendben van, a mennyben minden csodálatos, a mennyben nagy tisztaság van, a mennyben győzelem van, a mennyben öröm van, a mennyben teljes ideális világ van. A mi lelkünkben vannak a problémák, a mi lelkünkben vannak a nem éppen ideális dolgok. És ezeken a nem éppen ideális dolgokon, amiket a hétköznapi valóságban, ahogy éljük az életünket, ahogy lögdösödünk a buszon, ahogy lögdösödünk a piacon, ahogy bosszankodunk, hogy nem kaptunk, mit tudom én, mit nem kaptunk, valami finomat mondjatok, nem volt kacsa a boltban, vagy mit tudom én, és akkor bosszankodunk, és ezek rárakódnak az embernek a lelkére, és hazamegy az ember, és nem volt kacsa, nem volt kacsa. Az ördög vigye el, nem volt kacsa. És ez rárakódik az embernek a lelkére, és érzi az ember, hogy imádkozni kellene, de az jár a gondolataiba, az a felvillanó fény jár benne, hogy nem volt kacsa. És ezen át kell törni a kacsán, át kell törni, értsétek meg, át kell törni az emberi léleknek ezen a nem éppen ideális dolgán, át kell törni, és meg kell érkezni a mennyei világba, ahol nincs kacsa, de ott van Isten. És amikor Mózes fölment a hegyre, akkor mi történt? Leszállt a felhő a Sínaira, de 6 napon keresztül semmi nem történt az égvilágon. És Mózesnek volt annyi bölcsessége, hogy nem mondta azt, hogy hát itt a felhő, nem szólalt meg első nap, második nap még mindig nem szólalt meg, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, menjünk a csodába, hát nincs értelmenek az egész nap, 6 napja bámulom ezt a felhőt, és az égvilágon semmi nem történt. Lehet, hogy ez a felhő nem is felhő, lehet, hogy nem is Isten jelenléte, lehet, hogy csak mindjárt esni fog, de 6 napja itt van, és még mindig nem esett, nem? Mózes nem... Nem tudom, lehet, hogy 3 napig gondolkodott ezen, nem tudom, hogy mit csinált, de egy dolog biztos. 6 nap után megszólalt a felhőből Isten. Megtörtént az áttörés. És megszólalt az élő ige. És onnantól mit olvasunk? 40 napot ott volt. Amikor megtörténik az áttörés, amikor már benn vagy Isten jelenlétében, amikor már érzed, hogy az ég áttört fölötted, elárulok egy titkot, onnantól halálig ott tudsz lenni Isten jelenlétében. Bármeddig. Nekem egy saját megtapasztalásom volt ez, és összevetettem másoknak a megtapasztalásaival, hogy Amikor éreztem, hogy bekerültem Isten jelenlétébe, amikor éreztem, hogy már nem erőlködés az imádkozás, amikor már éreztem, hogy már nem erőltetett menetben megy a Bibliaolvasás, hanem egyszerűen éreztem, hogy ott a kenet, és bárhol nyitnám ki a Bibliát, ha a nemzetségtáblázatoknál még abból is szólna nekem valami, akkor egyszerűen úgy éreztem, hogy ebben az atmoszférában már gyakorlatilag bármeddig benne lehetne maradni. Bármeddig. Addig, amíg nem történik meg ez az áttörés, addig azt érzed, hogy meneküljünk innen, mert nem történik semmi, és csak úgy érzed, hogy üres járatba megy az idő. De mikor megtörtént az áttörés, akkor onnantól fogva az a problémát, hogy nem tudod abba hagyni. Amikor nem történt meg az áttörés, akkor az a problémát, hogy abba kéne hagyni. Nincs értelme az egésznek. Olvastam Bibliát, nem szólt semmit. Imádkoztam, csak a plafonig jutott el. Valamit gagyaráztam nyelveken, de nem történik semmi. De mikor megtörténik az áttörés, akkor meg az lesz a problémát, hogy nem tudod abba hagyni. És azt szeretném neked mondani, hogy tudom, hogy dolgozol, én is dolgozom. Tudom, hogy nehéz az élet, nekem is nehéz az élet. Én azt szeretném kérni tőled, hogy legalább egy héten egyszer, próbálj meg több időt szakítani arra, hogy ez eddig az áttörésig el kell jutnod. Tudod miért? Mert ezekbe az áttörési élményekbe, ezekbe a megtapasztalásokba szerzel olyan, már nem csak benyomásokat, itt már nem csak benyomásokat szerzel, hanem olyan döbbenetes, erőteljes impulzusokat, olyan megtapasztalásokat szerzel a természet feletti világból, az Istennek a világából, amikre vissza tudsz emlékezni akkor is, amikor éppen nem mennek jól a dolgok a hétköznapokban. Igen, mondjuk, hogy szükségünk van élő ígére. Szükségünk van élő ígére, de az élő ígére a szellemmel együtt van szükségünk, mert igazából a szellemtől válik élővé az ige. Magyarul, kell legyen Isten jelenlétével megtapasztalásod. Kell legyen Isten jelenlétével találkozásod. Kell legyenek élmények az életedben, mikor tudod, hogy betöltekeztél a Szent Szellemmel. Amikor megtapasztalásod volt a mennyből. Értsd meg, szükség van ezekre az élményekre. Ne higgy azoknak, az antikarizmatikus embereknek, akik azt mondják, hogy ez hülyeség. Ne higgy nekik. És ne higgy azoknak a csalódott, pszichikai emberré vált, volt karizmatikus, antikarizmatikussá vált testvéreknek se higgyél, akik pedig már legyintenek az egészen, hogy természetfeletti, persze. Ne higgy nekik. Ezt a világot Isten nélkül nem lehet túlélni. Ezt én 100%-ra kimerem neked jelenteni. Figyelj ide, a saját életembe tudom neked egy megtapasztalást mondani. Ez a saját életem. Másfél-két óra kell nekem, körülbelül, ha több időm van. Másfél-két óra kell. Ebben a másfél-két órában van Istennel, ha jól csinálom alatt azt értem, hogy valóban őszinte vagyok, odafigyelek Istenre, és nem az a célom, hogy valamit elérjek Istennél, hanem hogy Istennel legyek. Aztán persze imádkozom dolgokért, de az elsődleges cél, hogy Istennel legyek. Na ezt a másfél-két órát, ha jól csinálom, akkor ebben a másfél-két órában van Istennel egy olyan megtapasztalásom, ami nem túlzok, valóban olyan, mint a drog. Ezt teljesen komolyan mondom. Valóban olyan, mint a drog. És az a szörnyű az egészbe, hogy utána, amikor a hétköznapi életedet kell élned, az, elmondom neked, az katasztrofális. Mert ott van a tudat, hogy Isten jelenlétében voltam reggel. Ott van a tudat, hogy mit éltem át Istennel. És utána ott van a kettő, a másik világ, a hétköznap. És a kettő szöges ellentétben van egymással. És neked Isten jelenlétében átélt élményekkel kell a lelkedben felülírnod ezt a hétköznapi világot. Nem véletlen, figyelj ide, ma mindenki, figyeled ezt a világot? Ma mindenki el akarja veszíteni a józan eszét. Ezt teljesen komolyan mondom. Ma mindenki el akarja veszíteni a józan eszét. Nézd meg, például csak egy példát mondok neked, az európai politikusokat, a fele, a háromnegyede perverz, alkoholista, mit tudom én milyen ember, ezt teljesen komolyan mondom. Nézd csak utána, és meg fogod látni, hogy ez így van. Mi jellemzi őket? Bármilyen döntést, amit mostanában meghoznak, csak figyeld, hogy milyen döntéseket hoznak. Mindegyik a józan ész ellenére van. Olyan ideákat vallanak, a Merkeltől kezdve mindegyik, olyan beszédeket tartanak a Merkel, a Juncker, meg a többiek, hallgass csak végig egy beszédet, és ha le fogsz hidalni, józan ész nincs benne. Nincs benne realitás, nincs benne józan ész, olyan ideákról, olyan valóságról beszélnek, a szolidaritásnak, és a mit tudom én milyen liberalizmusnak, a mit tudom én milyen, mit tudom én minek, olyan valóságról, aminek semmi köze nincsen ehhez a világhoz, amibe élünk. De nézd meg a mai fiatalokat. Mit csinálnak a mai fiatalok? Menekülnek ebből a világból. És hogyan menekülnek ebből a világból? Droggal, alkohollal, szexel, stb. Mindenféle olyan pótmegoldásokkal, amik által próbálnak egy olyan élményt indukálni maguknak, vagy egy olyan élményt előidézni maguknak, amit a pszichológus csúcs élménynek hív. És ugye ez a csúcs élmény, ez az, amikor az ember azt érzi, hogy bárcsak ez a pillanat örökké tartana. És a kábítószeresek ugyanilyen élményben vannak, csak a probléma az, hogy őnáluk megjelennek a mellékhatások és leépülnek. Nézd meg a misztikusokat, okkult embereket, a keleti misztikával foglalkozó embereket, a nagy ilyen multi cégeknek a vezetőit. Menekülnek bele ebbe a csúcs élményekbe. Olvasd csak utána, hogy a legtöbb mai tréning, amit vezetőknek, ilyen nagy csúcs vezetőknek csinálnak, miről szól? Arról szól, hogy megtanítják őket arra, hogy hogyan lehet belemenekülni ebbe a csúcs élménybe, hogy ebbe a csúcs élménybe megszabaduljanak a bűntudattól, megszabaduljanak a hétköznapoknak a realitásától a lelkükbe, és fel tudjon bennük egy kreativitás szabadulni, ami által bűntudat nélkül tudják végezni a munkájukat. Nézd meg, az összes tőzsdeguru ezzel foglalkozik, az összes multicégnek a nagy vezetői, az összes valamire magát adó nagy ember, nézd meg, hogy mikkel foglalkoznak az ilyen nagy guruk. Ezt tanítják meg az embereknek, hogy hogyan lehet ebbe a úgymond szellemi valóságba belépni, és ott megszabadulni a hétköznapoktól, és ott felszabadítani valamit, amit tudnak használni a hétköznapokba. Figyeljetek ide, mi sokkal többet kaptunk az Istentől. Mi sokkal többet kaptunk az Istentől. És ne törődj vele, hogy a keresztények nagy része ma már nem is hisz ebbe. Ne törődj vele, hogy a világnak egy jelentős része nem ezzel foglalkozik, hanem valami mással. Ne törődj vele, te keresd az Istennek a világát. Keresd azt a világot, azt a mennyei világot, amit Isten megnyitott előtted. És hogyha leszáll a felhő a sínaira, leszáll a felhő a te életedre, és már 6 nap eltelt, és még mindig nem szólt semmi, még mindig nem történt áttörés, ne menj el onnan, ne menekülj el, ne hagyd abba, folytasd tovább az Istennek a keresését, mert nem véletlenül a Biblia Isten keresésről beszél. Azért, amit elmondtam az előbb. Folytasd tovább az Istennek a keresését. Folytasd tovább az Istennek a kutatását, mert a 7. napon, ami most nyilvánvaló ilyen jelképes értelemben mondom ezt a 7. napot, bár előfordulhat, hogy lehet az valóságos 7. nap is, én nem tudom, de a 7. napon egyszer csak megszólal a felhőből a hang. És utána már, mikor megtörténik az áttörés, akkor érzed, hogy onnantól fogva már benne tudsz maradni bármeddig. Testvérek, nekünk ezekre az élményekre szükségünk van 2015-ben és 2016-ban. Értsétek meg! Be kell mennünk, be kell lépni Isten jelenlétébe. És Isten jelenlétéből nagyon komoly, brutális, természetfeletti megtapasztalásokat kell átélnünk. De ezt nem magunknak kell kreálni, nem magunknak kell felturbózni magunkat, hanem egyszerűen csak Istennel kell lennünk, és egyszerűen csak keresnünk kell az Urat. Itt is az a kulcs, hogy ne azért keresd az Urat, hogy legyen egy jó élményed, hanem keresd az Urat, mert szereted őt. De ha mégis, ha vele vagy, lesz egy jó élményed vele, és nem is egy, hanem sok lesz, mert Isten, tudod, Isten egy érzelemdús lény. Annyira érzelemdús, hogy meghalt érted a kereszten, és lement a pokolba, és föltámadt a halálból a te megigazulásodért. Ennyire érzelemdús. Most ez az érzelemdús lény, amikor találkozol vele, akkor az nem ilyen mormogás lesz. Szeretsz, gyermekem? Én szeretlek. Szeretsz, Uram? Persze, hát látod, hogy meghaltam érted. Nem? Ha nem láttad? Isten, amikor az ő szerelmét közli veled, figyelj, abba Isten apait, anyait belead, abba olyat belead Isten, hogy könyörögni fogsz Istennek, hogy hagyja abba, mert nem fogod kibírni. Olyan szeretet van a mennyei világban, a szeretetnek egy olyan atmoszférája, Isten jelenlétének, dicsőségének egy olyan atmoszférája van, amit el se tudunk képzelni. És az ördög ezt akarja elérni, hogy téged annyira a hétköznapok elnyomjanak, hogy elhidegülj ettől a világtól. De én meg azt mondom neked, hogy mindig, legalább egy héten egyszer tegyél meg mindent azért, hogy legyen egy időd, egy szombaton, vagy mit tudom, és itt nem az Isten tiszteletre gondolok csak, hanem amikor te otthon vagy. pici kis szobácskádban, te otthon vagy. Otthon ülsz, és tudod, hogy most van 2 órám, van 3 órám, most tényleg van 3 órám, most tényleg van 3 órám üres járatban, most tényleg van. Akkor olvasok Bibliát. Akkor imádkozom, akkor kutatom Istent. Be akarok menni abba a jelenlétbe. És utána kívánni fogod ezt a jelenlétet. Kívánni fogod ezt a jelenlétet. El kell idáig jutnunk. Mózesnek is el kellett idáig jutni. És értsd meg, nagyon sokszor az élő igét is ekkor kapjuk meg. Nagyon sokszor ekkor kapjuk meg. És még egy pár percet szeretnék csak kérni tőletek, aztán befejezem. Jeremiást most kihagyjuk, egy dolgot olvassuk el, jó? Jeremiáshoz lapozzunk. Egy érdekes dolgot akarok nektek mutatni. Jeremiásból, Jeremiás 1, 1-től 5-ig, aztán szintén Jeremiás 1, 17-től végéig.
Ámen. Jeremiásnak, Hikliás fiának, tehát Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki az Anatótban, Benjamin földjén lakó papok közül vala. Akihez szól az Úr Jósiásnak, az Amon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának 13. esztendejében. Továbbá Jójakimnak, Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban volt. Szólt pedig az Úr nekem mondván, mielőtt az anyamékben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyamékből kijöttél, megszenteltelek, profitának rendeltelek a népek közé. Hát mondjuk a 17-től 19-ig. Te azért övesz föl derekadat, és kelj föl, és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok neked. Meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük. Mert ímé én erősített várossá, vasoszloppá, és ércbástyává teszlek ma téged, mind az egész földön, Júda királyai, fejedelmei, papjai ellen, és a föld népe ellen. Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok. Azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.
Ámen. Figyeljetek, mit látunk itt? Jeremiás kapott egy élő igét, nem is egyet, többet. Mibe vezette bele Isten az élő igén keresztül? Gyakorlatilag megmondta neki előre azt a sorsot, ami már az örökké valóságban neki el volt készítve. Magyarul megmondta neki Isten, öreg, nyugi, a háború meg van nyerve. A háború meg van nyerve, ugyanis én téged már kiválasztottalak, prófétának rendeltelek, tulajdonképpen még az anyád méhében sem voltál, én már akkor tudtam, már akkor elhatároztam, hogy te próféta leszel. Nyugi, a háború meg van nyerve. Miről beszéltünk? Jelenések 12, levettetett az ördög, stb. A háború meg van nyerve. Mit mondtunk? Efézus 1-ben minden áldással megáldott minket Isten, tehát már előre már mindent elkészített. Mi a helyzet? A háború meg van nyerve. A kulcs a következő, amit Isten mondott Jeremiásnak, hogy te övezd föl magad, tehát erősítsd meg magad, nehogy féljél, nehogy megijedjél azoktól az emberektől, nehogy, magyarul, nehogy a tekintetedet levedd azokról a mennyei javakról, mennyei dolgokról, amiket én odaadtam neked az élő igén keresztül. Hallod? Nehogy levedd a tekintetedet ezekről, és nehogy a hétköznapoknak a valóságát nézed. A Jeremiásnak ez óriási kihívás volt, ugyanis ő vele szembeállt az egész vallásos rendszer. Gondolj bele, az egész zsidó vallásos rendszer szembe volt Jeremiással. Az egész egyház, ahogy ezt ma mondanánk. És azt mondta Isten Jeremiásnak, nehogy levedd rólam a tekintetedet, nehogy levedd a tekintetedet arról, amit én mondtam, mutattam neked. Sőt, még egyébként nem olvastuk fel, az egész fejezetet végigolvasod, jelképeket, látomásokat is mutatott Isten Jeremiásnak. Azt mondja, mit látsz Jeremiás? Kosár mandula veszélyt. Ez a gondom van az én beszédemre, hogy beteljesítsem. Mit látsz Jeremiás? Hát valami fazekat, vagy nem tudom, mit látott, stb. Tehát még vizualizálni is tudott Jeremiás. A Jongicsónak a negyedik dimenzióját Isten megnyitotta előtte, és adott neki képeket, és azt mondta neki, Jeremiás, ezt vizualizáljad, a mandula veszőt, a fazekat, meg amit tudom én mit. És akkor, amikor ezt képzeled magad előtt, akkor gondolj arra, amit én mondtam neked. Hogy nekem gondom van az én beszédemre, hogy beteljesítsem azt. Hogy én meg fogom tenni azt, amit mondtam. És ezért mondta Jeremiásnak Isten, nehogy mást vizualizáljál magadba, hallod? Nehogy a vallásos rendszernek, meg a hétköznapoknak, a gonosz, mit tudom én, milyen akkori bárványimádó, istentelen, mit tudom én, milyen hétköznapi valóságot engedd be a lelkedbe, és azt vizualizáld, nehogy! Mert akkor én, azt mondja Isten, én foglak téged megijeszteni velük. Tehát ez azt jelenti, mi fog történni, mi történt volna Jeremiással? Az történt volna, mint ami történt a 12 kémből a 10 kémmel, akik azt vizualizálták, hogy lehetetlen bemenni erre a földre. És valóban úgy is lett. Mert valóban, amikor az óriásokkal találkoztak, megrettentek az óriásoktól. Mert amit látást, amit képet vizionáltak magukba, amit látást befogadtak, amit maguk előtt láttak a lelkükben, a szívükben, az a látást beégett, besült a szellemükbe. És annak a látásnak megfelelő fizikai realitás jött létre az életükbe, valóban hatalmasnak látták az óriásokat, azok is voltak egyébként, és valóban az óriások is úgy néztek rájuk, mint a sáskákra, ez a tudat jött létre a lelkükbe. Józsué, Káleb, Mózes, és még azok, akik befogadták az élő igét, hogy bemegyünk arra a jó földre. Ők ezzel keltek, ezzel feküdtek, bemegyünk, de jó lesz. Ezt látták, az ige, az élő ige. Tulajdonképpen nem is kell neked vizionálni, az élő ige a képet, a megfelelő képet létrehozza benned. Nem kell neked külön valami vizualizációs technikát kitalálni, felejtsd el, nem kell. A Szent Szellem fogja az élő igének a képét, amit ő ki akar neked vetíteni, rárajzolni a te lelkedre és a szívedre. Beleírja a te szívedbe. Mert a Szent Szellem egy író szellem. Író szellem is. Beleírja, belerajzolja, belesüti azt a képet a Szent Szellem a te szívedbe, amit az élő igény keresztül akar neked képet adni a Szent Szellem. És itt van, amikor Józsué és Káleb, amikor hallottak a jó földről, akkor látták a lelkükbe a jó földet, és látták a lelkükbe a győzelmet az óriások fölött, de miért látták a lelkükbe? Mert befogadták az élő igét. Mert Isten jelenlétéből szemlélték azt a valóságot, ami akkor körülvette őket. És ezért ők valóban nem ijedtek meg az óriásoktól. És azt akarom ezzel mondani, hogyha te befogadod az élő igét, befogadod azt, amit Isten akar neked mondani, akkor utána azt táplálnod kell folyamatosan, engedned kell, hogy a lelkedet átitassa, a szívedet átitassa, és annak a valóságából, abból a szemszögből fogod látni a hétköznapi valóságot, és az óriásokat nem is fogod látni már olyan nagy óriásoknak. És ezt mondta Isten Jeremiásnak, ezt mondta, ide figyelj, nehogy levedd a szemedet az élő igéről, nehogy levedd a szemedet arra, amit én mondtam neked, mert akkor nagyon nagy bajba fogsz kerülni. De ha megmaradsz emellett, amit én most mondtam neked, akkor megerősített várossá, döbbenetes, egy embert várossá tesz Isten. Megerősített várossá, vasoszloppá, érzbástyává, bevehetetlenné teszi Isten, megígérte neki, és azt mondja, figyelj ide, egy egész néppel az egész világgal szembe fogsz tudni állni, hogyha kell. Semmilyen nyomás alatt nem fogsz összetörni, sőt, a te nyomásod alatt ők fognak összezuhanni. Döbbenetes. A menny és a föld között akkora a különbség, hogyha egy ember a mennyet maga mellé tudja állítani, vagy odaáll a menny mellé, vagy nem tudom, hogy mondjam, és megérti, hogy ő felültette-tett a mennyekbe, hogy az Efézus 2 olvassa, egy ember le tudja győzni ezt az egész világot. Egy ember, Isten és ő. Ennyi kell csak. Isten azt mondta Jeremiásnak, egyedül le fogod győzni ezt az egész rendszert, egyedül. Mit mondott a Lali pár héttel ezelőtt? Nekem nem kell, hogy meghatározza a sorsomat Jézabel. Nekem nem kell, hogy meghatározza a sorsomat az az egyház rendszer, ami körülvesz engem. Te jó ég, még csak most kezdek prédikálni. Istenem, még csak most történt meg az áttörés. Uram Isten, nekem nem kell, hogy meghatározza a sorsomat, hogy a keresztények körülöttem milyen állapotban vannak. Nekem az kell, hogy meghatározza a sorsomat, hogy mi lett a mennyben elkészítve nekem, mint ahogy mi lett a mennyben elkészítve Jeremiásnak is, érted? És ekkor, ha ne te belemi, ebbe állsz bele, megerősített várossá leszel, ja Istenem, megerősített várossá leszel, vasoszloppá, érzbástyává, figyelj, Isten fokozta a jelzőket Jeremiásnak. Brutál, brutalika. Fokozta a jelzőket Isten Jeremiásnak. Meg magyarul azt mondta Isten, figyelj, kajakra megeszed az egész bandát, tokkal, vonóval, szőröstül, bőröstül, ha megmaradsz az én jelenlétemben. Kajakra bezabálod őket, érted? Illés. Hú, még egy pici időt adjatok, jó? Csak egy picit, tényleg. Illés. Egy királyok 18, és az egy királyok 18-ból, amiket fölírtunk, azokat olvasd is fel, jó? Tudod, az elsőt meg a végét.
És lőn sok idő múltán, a harmadik esztendőben, az Úrnak beszéde Illéshez jött, és mondván, menj el, mutasd meg magadat Akábnak, és esőt adok a föld színére. És mikor eljött az este áldozás ideje, odalépett Illés prófét, és mondta, ó Uram, Ábrámnak, Izsáknak, Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben. Én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolataidból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a követ, a port, a felnyalta a vizet az Úr, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész szokosság, arcra borult, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten.
Amen, köszi. Hú, figyeljetek. Hát a történetet ismeritek. Három és fél évig nem volt eső. Minden kiszáradt, Illésről Isten gondoskodott. Először egy pataknál volt, ott a hollók hozták neki a hamburgert. Nem tudjuk, hogy mi volt, de valamit hoztak neki. Húst, kacsát, igen. Aztán kiszáradt a patak, utána ment az özvegyasszonyhoz, állj, itt szeretnék neked valamit mondani. Sokszor van olyan, hogy benne vagyunk egy dologban, élvezzük Isten ellátását, aztán egyszer csak kiszárad az a hely, és érezzük, hogy Isten tovább vezet egy másik helyre. És a mi emberi logikánk az úgy van vele, hogy hát, ha itt voltam, tehát akkor nekem A-ból B-be kell eljutnom, tehát hogyha most eddig egy pataknál ültem, és hollók hozták nekem a kaját, akkor, ha kiszárad a patak, akkor gondolom, ugye Isten engem, ugye, mert előre akar Isten engem vezetni, ugye hitről hitre megyek előre, dicsőségről dicsőségre, tehát a patak kiszáradt, ez egy ilyen mellék állomás volt, hogy alázatot tanuljak, következő időben már Isten bevezet egy ötcsillagos szállodába, és ott fogják nekem a reggelit minden nap felszolgálni. Ehelyett elment egy olyan özvegyasszonyhoz, küldte őt el Isten, aki még a templom egerénél is szegényebb volt, és éppen öngyilkosságra készült, mert azt mondta, hogy megesszük még ezt az utcsó pogácsát, azt viszontlátásra, jó napot kívánok, azt jön értünk a Szentlélek temetkezési vállalat, van ilyen Sárbogárdon. És komolyan úgy hívják, hogy Szentlélek temetkezési vállalat. És jön értünk, és eltemet minket. Hát emberi logikával nézve ez nem egy nagy előrelépés, ugye? Ugye? És nagyon sokszor, de el tudom képzelni, hogy Illés, és milyen gondolatok játszódhattak le a fejébe, mikor megérkezett az özvegyasszonyhoz. Ez fog rólam gondoskodni, te jó ég! De aztán persze Illés szellemi ember volt, mondta, hogy előbb nekem adj kaját. Előbb nekem adj kaját, hogy legalább én hadd egyek már. Én ne halljak ilyen. Hát aztán persze utána marad neked is, de ezt tudod, vagy bejön, vagy nem. De az nekem mindegy, igen. Én jól lakva halok meg, te meg jó lakás nélkül, mindegy. Úgyis úgy, hogy te én legalább utoljára ettem egyet. Jaj, Istenem, jaj. És hát ez ugye nem egy nagy karrier. És higgyétek el, hogy nagyon sokszor így van ez a mi életünkben, és kiszárad egy patak, és megyünk tovább egy másik valamihez. Én pontosan így jártam a munkám, a munkahelyemmel, ami lett nemrég. Hát úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy az Úrtól van, tudtam, hogy ez az Úrtól van, ez nagyszerű tényleg, és egyébként nagyon szeretem a főnökömet, komolyan tényleg egy nagyon csodálatos ember, már 2006 óta dolgozom vele, több-kevesebb megszakítás, ez mindig úgy megy, hogy amikor éppen nem megy jól, akkor elbocsát, amikor jól megy, akkor visszavesz, stb. És ez így megy, de nagyon, tehát tényleg szeretjük egymást, nagyon jó fej. Vakon, igen, vakon megbízom benne. És ugye az ember végig gondolná, ugye hát én nekem már nagy szellemi embernek kéne lennem, nagy hitemnek kéne, nekem már nagy apostolnak kéne lennem, mit tudom én, ehelyett a történetem valami teljesen másról szól. És mi a lényege ennek? Szóval a lényeg az, hogy itt nem arról szól a történet, hogy holnap én leszek a miniszterelnök, hanem arról szól a történet, bár nem tiltakoznék annyira ellene valószínűleg, bár aztán ki tudja, hanem arról szól a történet, hogy van egy mennyei sorsunk, ahogy folyik a szellemi folyó, és nekem bele kell állnom ebbe hitáltal, és itt jön a bizalom az Istenbe, értsd meg, itt jön az Istenbe vetett bizalom, hogy lehet, hogy nekem nincs extra hitem, de hidd el, hogy bízom az Istenben, és tudom, hogy amíg bízom az Istenben, addig olyan nagyon rossz dolgok nem történhetnek velem, legfeljebb ideiglenesen, ami ugye valóban a javunkra válik végén, ahogy szoktuk mondani, ez a klisé, Isten szeretőknek minden javunkra válik, stb. De ez valóban így van, ha bízol az Istenben. Na most az Illésnek pontosan ugyanez volt a szituációja, ugye a kiszáradt patak után nem egy ötcsillagos szálloda következett, hanem egy ráadásul egy özvegyasszony, ugye maradék liszttel, meg olajjal, mit tudom én. És aztán, na így is ment az élet, ugye kaja volt, meg mit tudom én, egyszer meghalt a gyerek, akkor azt föl kellett támasztani, stb. Tehát volt egy kis balhé, ugye az asszony megijedt, stb. De aztán ott is helyreálltak a dolgok, ugye Illés kétségbe esett, hogy még itt vagyok ennél a háznál, még ez az asszony gondoskodik róla, még a gyereke is meghal, hát nehogy már. Na mindegy, akkor ez a helyzet is megoldódott. Akkor aztán egyszer csak Isten szól Illésnek, hogy menj el Akábhoz, és mutasd meg neki magadat. És itt ennyit olvasunk. Itt érdekes, hogy nem olvasunk részletes leírást, hogy hívd össze a prófétákat, hívd össze a mit tudom én kiket, rakjatok tüzet. Nem, hanem csak azt látjuk, hogy Illés teszi-veszi a dolgait, és összehívja a bandát. Pedig az elején csak annyit olvasunk, hogy menj el és mutasd meg magad Akábnak, mert én esőt fogok adni. Ennyi volt a lényeg. Ennyi volt az élő ige. Ennek a kivitelezését a Szent Szellem adta meg Illésnek. És itt jön, amit akarok neked mondani. Nagyon sokszor a keresztények mi megelégszünk annyival. Van egy igém Istentől. Jó, gratulálok, nagyszerű. Csak hogy azt ki kéne bontani. Csak hogy azt kérni kell a Szent Szellemtől, hogy hogyan kell azt, amit te nekem mondtál, Uram, hogyan kell kivitelezni. És ez egy folyamat. Ez történt Illésnél is. Azt mondta neki, Isten, menj el, mutasd meg magad Akábnak, mert esőt adok. Utána Illés elment, és ahogy mentek az események, látta, kapott mennyei bölcsességet, hogy mit kell csinálni. Össze kell hívni a Baál profétáit, és rendezni kell egy mérkőzést, mindenki imádkozzon a maga istenéhez, amelyik Isten létezik, az úgyis tüzet fog küldeni majd az áldozatra. Hát kiderült, hogy mi az igazság, valóban tűz jött le. Utána még ment tovább a történet, ugye megértette a nép, hogy az Úr az Isten, ugye az eredeti szövegben Jahve az Isten, tehát nem Baál, hanem Jahve az Isten, igazából ez lenne az eredeti szövegben. Ezután megértette még Illés azt is, hogy a Baál profétáit el kell intézni, ezt is megtette, utána még megértette Illés azt is, hogy most van az idő, mikor imádkozni kell esőért, szólni, haza kell zavarni Akábot, hogy menjen haza, mert széllyel fog ázni az esőbe, mert esernyő nem volt nála, stb. Akkor még ezt is megtette, hazazavarta ő Jezreelbe, akkor ugye jött az eső, de mielőtt még jött az eső, és mikor még Akháb ment a szekéren, Illésen olyan brutális kenet volt, hogy futva megelőzte Akhábnak a szekerét, és egészen rohant Jezreelig. És most figyelj, eddig bontotta ki Illés azt az igét, hogy menjél el Akhábhoz, és mutasd meg neki magad, mert esőt lesz. Eddig bontotta ki. És tovább kellett volna bontani. Ugyanis hogy létezik az, és ez az, amitről Lali is beszélt két hete, 24 órán belül Illés romokban hevert. 24 órán belül. Nekem meggyőződésem, hogy egészen a királyi palotáig kellett volna futnia, és Jézabelt ki kellett volna dobni az ablakon, hogy mire Akháb megérkezik, már hűlt helyét lássa Jézabelnek. Meggyőződésem, hogy Illésnek ezt kellett volna tenni. És ezt nem tette meg Illés. Nem várt, annyira Illés annyira megittasodott a sikertől. Annyira ő azt hitte szegénykém, hogy ez akkora élmény volt egész Izraelnek és egész Akhábnak ez, ami itt történt azon a napon, hogy itt mindenki meg fog térni. Itt hatalmas ébredés lesz. Itt olyan, figyeljetek ide, itt gondolom Illés ezt gondolta, és lehet, hogy a szolgájának is mondta, hogy figyelj, ez olyan volt, hogy itt betérdelt mindenki, figyelj. Itt mindenki besírt, figyelj. Úgy megkentem a szájukat, öreg, láttad? Ez olyan volt, öreg, figyelj, itt olyan jelenléte volt Istennek, itt lejött a tűz az áldozatra, itt megszégyenültek a Baálnak a papjai, itt a nép extázisba ordibált, hogy Jahve az Isten, hogy már tudjuk, hogy ki az igazi Isten. Figyelj, ez olyan volt, hogy itt 24 órát egész Izrael meg fog térni, itt Akháb meg fog térni, Akháb hazamegy és levágja Jézabel nyakát, és fantasztikus virágzás lesz Izraelben, megszűnik a bálványimádás, gazdasági jólét lesz eső, aratás, minden, és az egész nép jól fog élni, és imádjuk az egyik az Istent, és fantasztikus lesz. És erre még egy nap sem telt el, és jön az üzenet Jézabeltől, hogy te is ugyanúgy meg fogsz halni. És Illés akkor szembesült azzal, hogy semmi nem változott. Miért nem változott semmi? Mert nem vitte végig a folyamatot. Azt a kijelentést, azt az élő igét, amit kapott, azt nem bontotta ki tovább. Nem bontotta ki tovább. Neki egészen addig kellett volna tovább bontania, hogy meglássa azt, hogy ja, hát ha megmutatom magam Akhábnak, és eső lesz című csomagba, nem csak az van benne, hogy tűz jön le az áldozatra, és megöljük a Baál profétáit, és esni fog az eső, hanem a csomag végén ott van az is, hogy Jézabelnek kitekerjük a nyakát. És ezt nem tette meg Illés. Ő azt gondolta, hogy ez egy akkora élmény volt, hogy ez magától meg fog oldódni ez a probléma. Nem oldódott meg magától. És nálad se, nálam se oldódik meg magától. És ezért van az, értsd meg, ezért van az, hogyha Isten mond neked valamit, abban ne kezeld felületesen. Maradj meg, amit Isten mondott, maradj meg, ez az, amiről beszéltem az elején. Maradj meg abban addig, amíg a Szent Szellem tovább nem vezet téged, mert ki kell bontani a csomagot. Mert ha nem bontod ki a csomagot, jön egy üzenet Jézabeltől, vagy jön valami, és 24 óra annyira össze fog szomlani, hogy másnap már azt is elfelejtett, hogy tegnap volt egy jó élményed Istennel. És Illésnek sokkal nagyobb élménye volt, mint neked vagy nekem. Sokkal nagyobb. Figyelj, ott látható tűz jött le. Ott olyan tűz jött le, hogyha ide ez a tűz itt lejönne, ahogy hallottam egyszer, hogy egy prédikától prédikált, és a gyülekezetbe, a zárt ajtóknál, a minden zárva volt, ajtóablak zárva volt. Megjelent egy füst a levegőbe, Isten dicsősége megjelent, és úgy belevágott a szószékbe, hogy úgy szakadt az egész szószék, valami olyan anyagból készült az a szószék, hogy nem is lehetett volna félbe törni annak a ilyen szál mentén azt a szószéket, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, de hogy úgy nem törhetett volna szét, ahogy széttört. Úgy belevágott a villám a szószékbe, hogy apró darabjaira ment szét a szószék, és az emberek a félelemtől meg az erő hatás alatt úgy vágottak le a földre, ott valóságos tűz jött le. A záró szavaim azok, hogy figyeljetek ide, ott Illés egy látható élményt élt át. Tehát tűz jött le, valóságos tűz jött le. Tehát nem egy jelkép volt, nem egy szimbólum, ott egy valóságos természetfeletti élmény volt. Tűz jött le az égből, és megemésztette az áldozatot, és mindent. És másnap Illés mégis összeomlott, amikor Jézabel üzen neki. Mégis összeomlott. És nekünk ilyen élményeink nem voltak még Istennel. Én szeretnék ilyen élményt átélni, vagy nem is tudom, hogy szeretnék-e. Majd utána, ha átéltem, akkor majd elmondom, hogy mennyire volt jó, vagy nem. De a lényeg, amit akarok mondani, hogy nekünk nem voltak még ilyen élményeink. És simán összeomolhatunk, ha nem csináljuk jól a dolgokat. Higgyétek el. Ezért legyetek résem. És az ördögöt csak élő igével tudod legyőzni. Élő igével. Illésnek is végig kellett volna vinnie ezt a folyamatot. És akkor nem kellett volna Jézabel halálára várni még nem tudom hány évet. Az elizeusi korszak végén vagy utána halt meg Jézabel, nem tudom pontosan. Ezt meg lehet nézni a háttértörténetből is, mert történelemben is jegyzik ezeket. Sok mindent nem kéne megvárnunk, hogyha végigvinnénk azt a folyamatot az életünkben, amit Isten ki akar bontani a számunkra. Álljunk fel és imádkozzunk. Jó, mennyei atyám, hálát adok neked, Istenem, az Úr Jézus nevében. Köszönöm neked ezt a mai összejövetelt. Köszönöm neked, hogy szóltál hozzánk, Uram. Köszönöm neked, hogy adtál nekünk élő igéket, és köszönöm, Uram, hogy a mai napon meg akarsz bennünket tanítani a harcra, az igazi harcra, az igazi hadakozásra, Uram. Hogy legyőzzük az ördögöt a saját életünkben és a környezetünkben is. Mert azt mondja az ige, hogy minden, ami Istentől született, az legyőzi a világot, és a hit által le tudjuk győzni ezt az egész világot. Uram, kérlek a Jézus nevében, hogy azt a háborút, ami a mennyben már eldőlt, hogy arról mindenki kapjon egy valóságos kijelentést, élő ismeretet ezen a mai napon, hogy senki se ijedjen meg, amikor jön a következő kihívás, hanem tudjon arra visszaemlékezni, hogy megtörtént a győzelem a mennyben, és meg fog történni az áttörés a mi személyes életünkben is. Uram, imádkozom, és arra kérlek téged, hogy mindig tudjunk venni élő igéket tőled, Uram. A Jézus nevében kérlek, Uram. És nagyon érzem a te mennyei jelenlétedet, atmoszférádat, ahogy imádkozom, Uram. Sose tudnám most már abbahagyni az imádkozást, Uram. De azért mégis, Uram, röviden imádkozom, és arra kérlek téged, hogy taníts meg minket arra, hogy hogyan kell kitartóan várni a te jelenlétedbe, hogy ne meneküljünk el, ne hagyjuk ott, amíg nem szólal meg az a felhő, Uram. Jézus nevében kérlek, hogy áttörésig tudjuk vinni a dolgokat, Uram, a te jelenlétedbe, hogy valóságosan, Uram, megpihenjünk a te jelenlétedbe, Uram, a Jézus nevében kérlek. És Uram, kérlek, hogy minket is tegyél megerősített várossá, vasoszloppá, élsbástyává, Uram, mennyei erődítményé, ez az egész gonosz, istentelen, parázna, tisztátalan, báványimádó, antikrisztusi, jézabeli rendszer ellen, ami van ebbe az egész világba és a mai egyházvilágba is, Uram. Nem érdekel, hogy hányan vagyunk, Uram, vagy hányan nem vagyunk. Egy előz ezret és kettő tízezret meg van írva Isten beszédébe, és mi beleállunk ebbe, Uram, hitáltal. És imádkozom, és kérlek, Uram, a Jézus nevében, taníts meg minket arra, hogy úgy, mint Illés, kibontjuk a folyamatokat, de végig, Uram, Illésnek a bukása nem szabad, hogy elbizonytalanítson bennünket, Uram. Viszont Illésnek a helyreállása reménységet kell, hogy adjon nekünk, Uram. Hálát adok neked ezért a Jézus nevében. És kérlek, Uram, taníts meg minket arra, hogy amikor szólsz hozzánk, azt ne felületesen kezeljük, hanem engedjük a szellemnek, hogy kibontsa bennünk a folyamatot, amit végig akarsz vinni az életünkbe, Uram. Hogy minden óriást, minden kihívást, minden gonoszságot legyőzzünk, Uram, a te erőd által, Istenem, a Jézus hatalmas nevében. Köszönöm, Uram, a te jelenlétedet, Istenem.